a 80-as évek második felének legfontosabb eseményein, azt hiszem, az a tüntetés volt, ami a történelemben az erdélyi tüntetésként vonult be 1988-ban, amikor példátlan méretű tömeg vonult fel Budapesten, és tiltakozott a romániai falurombolás ellen, illetve tüntetett a romániai magyar közösség mellett. A vonalban van Boldizsár Judit, aki részt vett ezen a tüntetésen, szemtanúkat, résztvevőket kerestem és keresek, és ő jelezte, hogy vannak emlékei, és arra kértem, hogy ossza meg velünk, mert úgy tudom, hogy hát kitartóan és hosszan menetelt azért, hogy ott lehessen és részt vehessen ezen a demonstráción. Induljunk el onnan, hogy kezdődött, miért döntött úgy, hogy részt vesz, és milyen volt a közhangulat akkor?
Hát egyrészt ugye az erdélyi falurombolások azok mindenkit felháborítottak. Az, hogy emberek életét tönkre lehet tenni egy megalomániás hatalom kedvéért, az abban az időben szinte hihetetlen volt, hogy a szomszédunkban ez megtörténhet. Másrészt akkor már szerveződött egy ellenzéki mozgalom Budapesten. Nem tudom, hogy vidéken hogy voltam, hogy Budapesten éltem. És hát ez az ellenzéki mozgalom, ez elég jó ilyen hír harsonát tartott fenn. Hamar értesültünk mindenről, hamar jutott el hozzánk minden információ ezzel kapcsolatban, úgyhogy amikor szóba került a tüntetés, akkor nem is volt kérdéses, hogy megyünk.
A falurombolás is ilyen ellenzéki csatornákon jutott el ennek a híre, vagy a hivatalos hírekből? Egyáltalán mit tudtak erről, hogy ez hogy zajlik? Kiket
én... Én az ellenzéki hírekből jutottam el. Abban az időben nem nagyon volt sem időm, sem kedvem rádiót hallgatni. Elég túlterhelt voltam, de az ellenzéki kapcsolataim azok meglehetősen jók voltak. A művészettörténet tanszéken dolgoztam, a Németh Lajos pedig segítette is, tűrte is, tehát mindenféle szempontból egy jó közegben voltam. Abból a szempontból, hogy ez az információhoz hozzájuss.
Akkor gondolom szakmai szempontból is érintette ez az ügy.
Én könyvtáros voltam, tehát nem művészettörténész vagyok, de engem emberileg fogott meg a történet.
Erdélyi kapcsolatok, rokonság, bármilyen?
Nincs. Semmi ilyen nem volt. A forradalom idején már volt egy ismerős család, akiknek akkor csomagot küldtem, és azóta is hálás szívvel gondolok arra a kamionosra, aki elvitte, de semmiféle családi kapcsolat, semmilyen kötődés. Egyszerűen az emberi sorsok az, hogy emberekkel ezt meg lehet tenni, hogy úgy belegondoltam, hogyha az én nagyanyámmal történik valami hasonló. Aki az egész életét egy faluban élte le, és akkor mondjuk 80 évesen azt mondják neki, hogy tűnjön el innen.
Ez benne volt ez a téma a levegőbe? Úgy beszéltek róla?
Igen, nagyon sokat beszéltünk róla. És nagyon sokat beszéltünk akkor róla.
Tehát olyanok is, akik különösebben nem foglalkoztak Romániával, vagy Erdéllyel, vagy...
Igen. Tehát olyanok is, akiknek nem volt kötődésük, mint én.
És akkor jött ez a demonstráció ötlete, híre, hogy lesz. Ez mennyire tűnt kockázatos vállalkozásnak? Mondjuk el fiatalabb hallgatóinknak, hogy azért volt különleges ez a demonstráció, mert a 80-as évek közepéig, második feléig az, hogy bármiféle szolidaritás legyen a romániai magyar közösséggel Magyarország felől hivatalos szinten, nem volt elképzelhető, sőt, a 80-as évek közepéig az sem volt elképzelhető, hogy az illegális, az úgynevezett zöld határon keresztül átszökő román állampolgárokat, erdélyeket engedjék letelepedni, vagy ott maradni. Tehát, hogy menedék státuszt kapjanak. És akkor ez a 80-as évek második felében megfordult. És ez a 88-as tüntetés volt az első olyan direkt gesztus, ahol érződött, hogy van szolidaritás, és azt is érződött, hogy ez nem egy nem csak hivatalos szinten, az, hogy hivatalos szinten ez hogy működött, ezt mindjárt megbeszéljük, de hogy emögött van egy elképesztő tömegbázis, hogy itt a magyar társadalom szolidáris. Na most akkor a kérdés az, hogy amikor erre a tüntetésre készültek, akkor mire számítottak, hogy itt a magyar hivatalosságok hogy fognak viszonyulni ehhez?
Hát őszintén én csak a saját véleményemet mondhatom, nem érdekelt. Tényleg nem érdekelt. Én nagyon sokszor vettem részt azután ellenzéki tüntetésen, és akkor fogalmazódott meg bennem, amikor a férjem egyszer azt mondta, hogy gondoljak a gyerekeimre, mielőtt kimegyek tüntetni. Én akkor annyit mondtam neki, hogy rájuk gondolok, mert vagy most én állok szemben a rendőrökkel, vagy 10 év múlva ők. Ennyi a választásom. Úgyhogy nem érdekelt, hogy mi történhet. Nyilván az ember fiatalabb, nem gondolja végig, de volt az emberben egy olyan, hogy meddig mehet el egy hatalom, és hogy mennyire kell, hogy ez engem érdekeljen. A főnökünk, a Németh Lajos úgy búcsúzott tőlünk, a tanszék előtt volt a találkozónk, és éppen ment el ő is, mint később megtudtam, ő is részt vett ezen a tüntetésen, úgy búcsúzott tőlünk, hogy vigyázzanak magukra, holnap is itt akarom magukat látni. De ennyi volt, ami arról szólt, hogy ez nem kockázatmentes. Nekünk nem volt, nekem legalábbis nagyon nem volt benne a tudatomban, hogy ebből bajom lehet.
És aztán, amikor útnak indult, egyedül, vagy barátokkal, kollégákkal, családtagokkal, hogy ment?
Kollégákkal mentünk, a férjem is jött később, egy egyetemi folyamtársam is csatlakozott, de a gyülekező, akik együtt elindultunk, az a Tircs Tamás, a Fehérvári Zoltán, és egy Molnár László nevű, akkor szintén Fidesz közeli srác volt, mi indultunk el együtt, és hát azt láttuk, hogy a Kisföld alatti már nagyon nagy volt a tömeg.
Meglepődtek?
Hát az már feltűnt. Igen. Tehát azon nagyon meglepődtem, hogy ilyen sokan vannak.
Ez nem úgy indult, hogy akkor ez egy példátlan nagy rendezvény lesz, vagy tüntetés lesz, hanem úgy mindenki egyénileg készült, és akkor ott derült ki a helyszín. Mi derült ki, hogy hányan vannak, vagy mikor szembesült a tömeggel?
Hát ahogy feljöttünk a Kisföld alattiból. Iszonyú volt a tömeg. Tehát tényleg ez volt a legnagyobb tüntetés Magyarországon. Azt hiszem azóta sem volt ekkora.
56 után?
Igen. 4,5 óra hosszat bentünk. Iszonyú fárasztó volt tényleg.
Honnan, hova? Hogy vezessük körbe a hallgatókat, hogy hol vagyunk.
Hát elmentünk a Hősök terétől a Román követségig, nagykövetségig, és aztán visszajöttünk. És utána ott oszlott szét a tömeg, tehát amikor visszaértünk, ott már mindenki egyénileg bent, amerre akart. És azt érzékeltem, hogy nagyon-nagyon jókedvű volt mindenki. Tehát azt látni, hogy ilyen sokan vagyunk, hogy ennyi embert érdekel, az nagyon jó érzés volt.
Volt rendőri biztosítás, de akkor ott a helyszínen eldőlt, hogy itt nem lesz beavatkozás, nem lesz erőszak, hatósági erőszak, vagy ha lesz is, akkor ezzel a tömeggel nehéz bírni. Vagy milyen volt így a közhangulat?
Nem is láttam rendőrt. Nem láttam rendőrt. Jó, nagyon a tömeg közepén voltunk, tehát igyekeztünk benne lenni a közepében, nem a szélén mentünk. De nem láttam rendőrt.
Milyen táblák, üzenetek, milyen hangok hallatszottak, milyen üzenetek látszottak a tömegből? Mit tud felidézni?
Szinte semmit.
Tehát ez
nekem az a jó kedv, ami ott akkor a tömegen eluralkodott, az, hogy együtt vagyunk, együtt teszünk, az volt a legnagyobb érzés, amire úgy figyeltem, hogy mindenki. És ez generációkon átívelő dolog volt, akkor még ugye elég fiatal voltam. Az említett Molnár László az édesapjával volt. És úgy időnként megkérdezte, hogy bírod még, atyám? Nekem ez a mondat volt az, ami az egész tüntetésről szólt, hogy igen, hogy az idősebb generáció is itt van, és próbálja tartani a lépést, és velünk együtt akarja végigcsinálni. Egyébként végig is csinálta.
Kicsit olyan előkészítése volt ez aztán a 89-es évnek. Erdélyről is szólt, meg a falulomolásról is szólt, de még annál is többről, azt hiszem, így, hogy mesél.
Igen, azt hiszem, akkor tapasztaltuk meg, hogy együtt, ha sokan vagyunk, akkor szavunk van. Amúgy nem figyelnek ránk, de ha ilyen sokan vagyunk, akkor igen.
Voltak-e a tömegben ismerősök, arcok, akiken meglepődött, vagy akikre számított, vagy egyáltalán milyen volt így végignézni a tömegen, kik vagytok itt, minden tüntetésen van, csinál az ember ilyen leltárt?
Őszintén mondom, nem. Semmi ilyen nem volt. Tényleg azzal foglalkoztunk, hogy a helyzetről beszéltünk végig a többiekkel, arról, hogy mit lehetne tenni.
És hogy tudta, hogy...
Nem figyelt.
Hogy érdemben lehet, tehát hogy volt egy ilyen bizakodás, hogy ezzel mondjuk meggyőzhető a Ceausescu rezsim, vagy megállíthatóak a buldozerek, vagy milyennek tűnt ez?
Tulajdonképpen igen, azt hittük, azt hiszem nagyon naivan, hogy ezzel meg tudjuk állítani a buldozereket. Ez egy naív hit volt akkor, de hát úgy gondoltuk, hogy ennyi embert már nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Ez nagyjából annyit is elmond, hogy mit tudtak a Ceausescu rezsimről a 80-as évek Magyarországán élők, olyan körülmények között, hogy hát hírek nem nagyon mentek át.
Zárt volt az egész, tehát nagyon, nagyon igyekeztek, hogy ne értesüljünk semmiről, de pont a menekültek, akikről beszélt, ugye a Farkas utcai református templomnál volt egy központ, ahol gyülekeztek, aztán voltak aluljárókban segélykérők, akik meséltek, de elég hihetetlennek tűnő dolgokat.
Mire gondol, vagy
hát a nyomorról, ami elől elmenekültek. Amíg nem láttam, én sem akartam elhinni, hogy ez megtörténhet a 21. vagy a 20. századon, bocsánat.
Mert hogy mikor látta aztán, vagy mikor szembesült ezzel?
Hát a Kolozsvárra mentünk le, és hát ott akkor vittünk mindenféle gyógyszert.
90-ben? 89 után?
89 nyarán.
Ó, tehát még a forradalom. A
forradalom előtt, igen.
És
igen.
Az, hogy 89-ben vállalkoztak erre az útra, megint csak fiatalabb hallgatóinak mondjuk el, hogy annyira le volt akkor zárva a határ, hogy gyakorlatilag nem, vagy alig volt kapcsolat már, alig érkeztek emberek, akik jöttek, azokat a vendéglátó be kellett jelentse a román hatóságoknál, tehát nem lehetett úgy vendéget fogadni, hogy ne tudjanak róla a hatóságok. Folyamatos megfigyelés volt a határon, sok-sok órás vizsgálat, átvizsgálás. Igen. Hogyha erről még vannak emlékei, azt is szívesen meghallgatjuk, tehát hogy ez nem volt egy kockázatmentes látogatás. Hogy miért döntöttek nem úgy 89 nyarán, hogy átjönnek?
Hát körülbelül ugyanaz volt, hogy elegem volt, és azt mondtam, hogy segíteni akarok. Találtam egy családot, akiknek a kisgyerekük ott maradt, és akkor azt mondtam, hogy átmegyek, és ha már átmegyek, akkor viszek néhány dolgot, amit tudok, és hozok híreket. És hát hoztam híreket, fotókat, amiket például visszafele jövet a vasúti kocsiknak a felemelhető karfája alá dugtunk el, hogy ne találják meg a határőrök. Két NDK-s lányjal jöttem visszafele, akik nagyon csodálkoztak rajta, hogy miket csinálok.
Mit dugtak el oda? Nem
fotókat,
volt.
Fotókat hoztunk a családnak, a kicsiről, meg egyáltalán a nagyszülőkről, mindenről, ami meg otthon maradt fényképeiket hoztuk át, meg néhány okiratot. Úgyhogy igen, nagyon, nagyon szörnyű volt átmenni a határon, szörnyű volt a tényleg olyan volt, hogy határ, tehát elvágták. Tényleg olyan volt, hogy nehezen hitt el az ember, az üzletekben szinte semmi nem volt. Az emberek ugyan nagyon-nagyon kedvesek voltak, mindenki. Mindenki, tehát nem mondhatom azt, hogy csak a magyarok, a románok ugyanolyan kedvesek és segítőkészek voltak.
Az, hogy elindult, útnak indult, annak köze volt ehhez a tüntetéshez, vagy motiváltan?
Igen. Igen, igen, valószínűleg igen. Meg hát akikkel találkoztam az aluljáróban, én a Baross utcában, illetve a Múzeum körúton dolgoztam, akkor még bocsánat, és hát ugye az aluljáron mentem át, és elég sokan voltak ott mindig.
Mondok egy, váltok néhány évtizedet. Most, amikor megindult a menekült válság, és a menekült válságról szóló vita, jutottak eszébe ezek az évek?
Igen, sőt, emlegetni is szoktam az ismerőseimnek, hogy volt egy olyan is, és akkor szolidáris volt ez az ország, volt egy délszláv háború. Akkor is szolidárisak voltunk, most miért nem tudunk?
És mit gondol, hogy miért nem? Ezt egyébként nagyon sok erdélyi magyar ismerősömnek, barátomnak is felteszem ezt a kérdést, hogy annak idején, amikor emberek ezrei haltak meg a Románia határánál, annak idején nagyon egyértelmű volt, hogy mivel jár egy bezárt ország, és hogy én nem tudom a választ, hogy miért felejtünk, vagy hogy felejtünk, de hát, ha ennek van valami tapasztalata.
A felejtés meg a dolgok átírása ugye benne van a pszichénkben, erről elég sokat és elég érdekes dolgokat olvastam, hogy 3 hónapra terjed az ember memóriája megbízhatóan. Ez az egyik, a másik meg hát most ugye azért hergelték is az embereket elég rendesen, és amit nem ismerünk, ez meg egy ilyen ősi tulajdonságunk, amit nem ismerünk, attól félünk. És hát erre rendesen rájátszott sajnos a kormányunk, erre az idegen gyűlöletre.
Annak idején Erdélyt sem ismerte nagyon sok magyarországi, erre rájátszott a korabeli rendszer, a felejtésre, meg a távolságtartásra, aztán mégis kialakult 88-89 nyarán, fordulóján egy elképesztő szolidaritás és közösségiség. Ami aztán megváltozott, hogy változott meg, és miért változott meg, erre sokaknak sokféle válasza van. Lukács Csabával beszélgettem valamelyik nap, ugye ő egy újságíró, aki szakmai életét Magyarországon élte le, de parajdi származású, és ő azt mondja, azt úgy érzi, hogy azért a lényeg megmaradt. Én ebben kételkedem. Nem is akarom ezzel a nehéz kérdéssel szembesíteni, hogy ma milyen a magyar-magyar viszony, és az erdélyi és magyarországi viszony. Ha akar, válaszol rá, ha akar, nem válaszol. De azt szeretném, ha végig gondolni, hogy lehetne egy emléktüntetést most szervezni, vagy bármiféle mementóját annak, ahogy akkor határ két oldalán ez a két közösség, ez a két társadalom egymás felé nyúlt és segítette egymást, hát a magyarországi, az erdélyit.
Nem tudom, hogy lehetne. Nem tudom. Tényleg nagyon elromlott a viszony, a testvérviszony. Olyanok vagyunk, mint az örökségen marakodó testvérek. És hát ezt a politika rendesen rájátszik, hogy ez így legyen. Az kellene, hogy tényleg józanul mérlegeljünk. A mi oldalunkról azt kellene látni, hogy azok a pénzek, amik miatt itt mérhetetlenül nagy a felháborodás, azok nem azoknak mennek, akiknek mondják, hogy mennek, ugyanúgy, ahogy bármi másra.
És a kormányzati támogatásról beszélünk.
Igen, nem? igen. Tehát én úgy gondolom, hogy ugyanolyan pénzmosás, mint bárhol máshol, ahol ilyen nagy-nagy segítségekről beszél a kormányunk, A másik pedig valóban végig kellene gondolni a külhoni magyaroknak, hogy szavazógépnek tekinti őket a kormány, semmi másnak. Minden szöveg, minden, ami elhangzik, az csak máz az egészen, de szavazatvásárlás folyik. És ezt nagyon sokszor feltettem, ezt a kérdést, hogy mit szóltak volna ők ahhoz, ha mi akkor Ceausescut akarjuk hatalomban tartani.
Erre most azonnal felháborodna, sok-sok hallgató már azt mondaná, hogy hát nem lehet ilyen párhuzamot vonni, és én is azt gondolom, hogy azért ezek a rendszerek, ezek nem annyira különböznek, hogy technikai okokból, vagy alapfogalmi okokból sem összemérhetőek. De az, hogy működnek állampolgári közösségek, hogy kinek van állampolgársága, szavazati joga, kinek nem, ezek végig vitatandó és megbeszélendő kérdések. És sajnos oda jutottunk, hogy ezekről nem is tudunk beszélni. Vagy mindig megakadnak ezek a viták, és valami olyan konfliktus vagy feszültség alakul ki, ami a párbeszédet is ellehetetleníti.
És én azért... Mert mindenkit érzelmileg érint a dolog, már pedig döntést érzelem nélkül kellene hozni, ugye az ország helyzete, az ország sorsa az nem érzelmi kérdés, hanem pragmatikus dolog. Tehát nem lenne szabad a kettőt összekeverni, viszont mi nem tudunk máshogy politizálni, mint érzelmileg. Pontosan erre épít egyébként az Orbán kormány. Bocsánat, nem akarok aktuál politizálni.
Nyugodtan, tehát hogy ebben a műsorban nem ijedünk meg az aktuál politizálástól, meg attól sem, hogy olyan kérdéseket, amit tabunak tekint a magyar közélet, vagy pedig nagyon sematikusan kezel, szóval ezeket végigbeszéljük. Csak azon gondolkodom, hogy ez a 88-as tüntetés, mert ugye ez a mai beszélgetésünk kiinduló témája, ez azért volt olyan hatalmas, mert elementáris érzéseket mozdított meg az emberekben.
Igen.
És
igen.
Ezeket az érzéseket demokratikus, jogtisztelő és jogkövetelő racionalitással lehetett fordítani akkor.
Igen.
Hogy ma miért nem sikerül a elképesztően eltérő érzéseinket valamilyen módon átfordítani egy megbeszélhető és jogilag megindokolható és alátámasztható formává.
Hát, mert párbeszéd csak ott van, hogyha én figyelek a másikra, arra, amit ő mond, és arra reagálok. Nem érzelmeket zúdítok a nyakába, főleg nem hazugságokat zúdítok a nyakába. Mert ott, ahol nem észérvek dominálnak. Amikor azt mondja az ember, hogy az uniós támogatások nagy része eltűnt ebben az országban, arra nem annak kellene lenni a válasznak, hogy az előző kormány is lopott, hanem a megoldáskeresésnek kellene a válasznak lenni, de nem ez a válasz.
Hát sem kérdése.
Ezért nem.
És azt hiszem, hogy sem a kérdések, sem a válaszok nem elég pontosak. És sokszor a problémákat sem érzékeljük egészen pontosan. Nekem az is így a 30 év távlatából az is különös, hogy annak idején, amikor ebbe a térségbe, ahol most beszélgetünk, Székelyföldön, nem jutott el a magyar média. És a Szabad Európán keresztül szivárgott be némi információ, és nem mentek ki információk. Akkor tájékozottabbak voltak az emberek, és tudatosabban tájékozottak, mint ma, amikor hát egyben nyílt a két nyilvánosság.
Mert mindent nagyon gyorsan akarunk, mindenből sokat akarunk, az emberek csak újságcímeket olvasnak, cikkeket nem. Nagyon hamar formálnak véleményt, anélkül, hogy több szempontból néznék meg a történetet. Úgyhogy ezért nehéz a dolog. Tehát érzelmi fal épült legalábbis Magyarországon a két sajtófogyasztó réteg között, és nem tudom, hogy ezt át lehet-e törni.
Én azt látom erdélyiek között, hogy kialakult egy ilyen immunreakció. Vagy azt mondja, hogy én ebben nem veszek részt, mert így vagy úgy felhasználnak, valamilyen propaganda célra, vagy azt mondja, hogy annyira megosztott és irracionális ez a magyarországi konfliktus, olyan éles, hogy nem tudok mit kezdeni vele. Tehetetlen vagyok, és az egyetlen hasznos megoldás mindenkinek, ha kimaradok.
Hát én azt hiszem, hogy ez lenne az én reakcióm is, ha ott élnék. Mert hogy a sajtóból, ami eljut Erdélybe, nem tudom, hogy mennyire jutnak el az ellenzéki hangok is.
Tehát minden eljut, mert és az jut el, aminek utána nyúl az ember, de nem nyúlnak az emberek, egyre inkább apatikusak, távolságtartóak, vagy pedig a maguk álláspontját keresik, és visszaigazolást várnak. De egy ilyen, tehát tudja, mi az érdekes, hogy évtizedek óta beszélünk arról, hogy ugye minden magyar felelős minden magyarért, ez jelszóként, ez az üzenet, ez 1988-ban hangzott el azon az Erdély tüntetésen, amelyről most beszélgetünk. És ennek ellenére, hogy ezt 30 éve, vagy 40 éve most már lassan így ismételgetjük, hát egyre kevésbé működik ez a közösség. Tehát van mivel, van kivel, van hogyan, és nincs a miért. Hogy mi történt ez alatt az idő alatt?
Nem tudom ennek megmondani. Tényleg nem tudom ennek megmondani. Iszonytató módon változott meg a világban a politikusok hozzáállása is ahhoz, hogy az emberekkel mit lehet tenni. Ugye én azt gondolom például, hogy a 56-hoz elvezető feszültségek nem jöttek volna létre, ha ugyanúgy kimehettek volna a fiatalok a határon túlra, mint ahogy most elmehetnek. Tehát én azt érzem, hogy a fiatalok mindenhol hiányoznak.
Itt van egy generációs törés, nagyon érdekes, mert én egy olyan generációnak a tagjaként ülök itt, amely generációt gyakorlatilag eltűnt Erdélyből. Tehát azok, akik kiskamaszként élték meg, vagy a gyerekkoruk végén ezt az Erdély tüntetést, és akik még tudják, mit jelent a zárt határ, és megküzdeni a határ átlépésért, azok úgy elmentek Erdélyből, hogy nekem nincsenek kortársaim. És velünk együtt hiányzik egy szemlélet, egy igény, és hiányzik a részvételünk ebből a társadalomból. Generációs árvákként maradt egy-két példány mutatóból belőlünk.
És nem tudom, hogy ezen hogy lehet, ha látom a lehetőséget.
Én újra-újra hasonlom, hogy menjünk vissza azokhoz a pontokhoz és eseményekhez, amikor működött a közösség közösségként és a közösségi akarat akaratként. Egy ilyen esemény volt ez a 88-as Erdély tüntetés, és ezt szeretném, ha megértenénk, és a történelmi súlyának megfelelően kezelnénk. Úgyhogy ezért is beszélgettünk ma Boldizsár Judittal. Most a beszélgetés végén azért megkérdezem, hogy mindannak ellenére, ami az 1988-tól máig történt, vagy mind azért, ami máig történt, mi jut eszébe, ha én most azt mondom, hogy Erdély?
Történelmünk része. Amihez... Nekem legalábbis, úgyhogy...
De és a személyes történetének is, ha jól érzékelem.
Igen, igen. Végül is, hogy mondjam, nem akarom idealizálni, nem fogok... könnyes szemmel odaállni a Fidesz mellé, de tényleg a történelmünk része. És ha személyesen valamit mondhatok erről az egész megosztás, nem tudom én miről, a legkisebb gyerekem külföldön tanult. És az első fotó, amit hazaküldött, az egy nemzetközi brancs, öleli egymást halálboldogan. És nekem ez volt az, ami nagyon-nagyon tetszett, mert azt mondtam, hogy ezeket a gyerekeket nem fogja semmiféle rendszer soha egymás ellen uszítani. Ezek megtanulnak együtt élni, ezek szeretik egymást, és nem azért szeretik, mert ilyen vagy olyan nemzetiségű vagy, hanem a személyiségéért. Nekem ez volt a remény azzal kapcsolatban, hogy változhat ez a világ.
Én Juditnak azt kívánom, hogy ez a reménye maradjon így, és váljon valóra, annak ellenére, hogy a mi brancsunk, a mi csapatunk, ami 1988-ban összekapaszkodott, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. De hát...
Sajnos nem.
De hát tanul az ember a történelemből, hogyha van
kellene,
egy kis...
Kellene, hogy tanuljunk. Kellene, hogy tanuljunk.
Köszönöm szépen, hogy velünk emlékezett.
Én is köszönöm. Viszontlátásra.